a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hit életünk akkor kezdődik, amikor alázatosan befogadjuk Jézust az életünk hajójába. Helyet adunk neki, meghallgatjuk az igét, és hagyjuk, hogy kérdéseket tegyen fel, megrendítsen és megváltoztasson bennünket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Egyebek mellett az Európa felé tartó migránsok számának mérséklését is szolgálja az a segítség, amit Magyarország Csádban nyújt a közép-afrikai ország stabilitásának megőrzése érdekében. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Azbej Trisztán felhívta a figyelmet arra, hogy politikailag labilis, elsivatogosodó élelmiszerhiánnyal sújtott, vallás azon belül keresztény üldözéssel terhelt közép-afrikai térségben óriási szükség van jelenleg külső segítségre a békés együttélésre törekvő országok stabilitásának megőrzése érdekében. Mindez azért fontos szerinte, mert a hátrányos helyzetben lévő térségből, ha csak helyben nem áll rendelkezésre segítség, a következő években akár migránsok 10 milliói indulhatnak el Európa felé, ami beláthatatlan következményekkel járna kontinensünkre nézve. Ha az ukrajnai háborúban arra várunk, hogy mindkét fél számára elfogadható béketerv szülessen, akkor sosem lesz béke. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Olaszországban az idén 50. alkalommal megrendezett Csernobbiói fórumon. A kormányfő szerint nagyon kevés háború folyt úgy Európában, hogy nem volt kommunikáció a hadban álló felekkel, és ha nincs kommunikáció, akkor esély sincs arra, hogy a háború befejeződjön. Ezért Ukrajnával és Oroszországgal is fenn kell tartani a kommunikációt. Orbán Viktor kifejtette, a béketeremtést nem béketervel kell kezdeni. Először kommunikációra van szükség, aztán tűzszünetre, és csak azután lehet béketervet készíteni, magyarázta. A miniszterelnök kitért nyári körútjára is, melynek során Kijevet, Moszkvát, Pekinget és az Egyesült Államokat is felkereste. Azt mondta, azért indult békemisszióra, hogy felmérje a béke esélyeit, és az volt a benyomása, hogy jelenleg egyik fél sem akar békét, mert mindketten azt gondolják, hogy az idő nekik dolgozik. A magyar kormány elkötelezett a nők és férfiak közötti egyenlőség és együttműködés erősítése mellett, valamint a testi-lelki-szellemi egészség védelme iránt. Erről beszélt a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Európai Unió soros elnöksége alkalmából rendezett tanácskozáson Budapesten. A Tárca távirat irodához eljuttatott közleménye szerint Koncz Zsófia hangsúlyozta, Magyarországon a 2010-es család barát fordulat óta folyamatosan emelkedik a 3 év alatti kisgyermeket nevelő 25 és 49 év közötti anyák foglalkoztatottsága. 2010 és 2023 között 66,6%-ról 78,4%-ra emelkedett, ami 12%-os javulást jelent. A nők munkanélküliségi arányát tekintve a 2023-as adatok szerint Magyarország a 7. legkedvezőbb mutatókkal rendelkezik az Európai Unióban, tette hozzá az államtitkár. Koncz Zsófia elmondta, a kormány 2010 óta jelentős intézkedéseket tett a nők érdekében, hozzásegítve őket, hogy a munkában és a magánéletben egyaránt kiteljesedhessenek. A cél az, hogy a gyermekvállalás ne járjon hátrányokkal a munkaerőpiacon, a nők pedig rugalmasan dönthessenek arról, hogy mikor és hogyan szeretnének visszatérni a munkavilágába, emelte ki. Magyarország és Kuvait a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről egyezett meg több területen is. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvait városban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető a kuvaiti külügyminiszterrel, pénzügyminiszterrel és kereskedelmi miniszterrel folytatott tárgyalását követően aláhúzta, hogy a jó kétoldalú együttműködés kölcsönös szimpátiára alapul, amely annak nyomán jött létre, hogy mindkét ország történelmét átszőtte a küzdelem a függetlenségért és a szabadságért. Végül az időjárásról. A felhőzet nagy része feloszlik, inkább a Duna-Tisza köze mentén és délen maradhatnak felhősebb tájak. A gomoly felhőkből arrafelé záporzivatar kialakulhat, akár az éjszaka második felében is. Máshogy csökken a csapadékhajlam, a keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 13 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A nap verse.
Hol vagyok? Ülök a padon, nézem az eget. A Central Park, nem a Margit sziget. Milyen szép az élet, kapok, amit kérek. Milyen furcsa íze van itt a kenyérnek. Micsoda házak, és micsoda utak. Vajon, hogy hívják most a Károly körutat? Micsoda nép, az iramot bírják. Vajon ki ápolja szegény mama sírját? Izzik a levegő, a nap ragyog. Szent Isten, hol vagyok?
Márai Sándor Hol vagyok című versét Lukács Sándor színművész mondta el. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grosmit Sándor néven. 1917 nyarán Pestre került, és jócskán kivette a részét a budapesti szellemi életből. Már 18 évesen tárcákat írt a Budapesti Naplóban. 1918-ban részt vett a kommunista írók, aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén. Valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot. Prágába, majd Lipcsébe utazott. 1923-ban megnősült, és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Ezután visszatértek Budapestre. Népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia Kristóf meghalt, neki pedig Lányfalun kellett átvészelni a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az árvát, és sajátjaként nevelte fel fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 67 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi kör életéből nem vette ki a részét. Elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A hazai eseményeket mindig nyomon követtem. Az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott, felesége és fogadott fia is meghalt. Az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mind külső megfigyelő. Márai Sándor 1989-ben a változások küszöbén hunyt el.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Tompos Péter nevében is a következő óra szerkesztője, Papp Péter. Mai közéletünkben először dr. Novák Istvánnal, a mezőkövesdi Szent László templom plébánosával, majd pedig egy fakitermelő verseny keretében Bükzércre megyünk. Először dr. Novák István plébános urat kérdezem. Atya, hogy érzed magad?
A kérdésre ugye lehet válaszolni egyszerűen is, meg bővebben is. A rövid válasz az, hogy nagyon jól. Hosszabb válasz pedig az, hogy egy csodának vagyok a részese, mert azért viszonylag ritkán szokott előfordulni egy ezüstmisét már megünnepelt pap életében, hogy egyrészt 25 év alatt összesen két helyen teljesít szolgálatot, 8 évet káplánként Mezőkövesden, és utána 17 évet Jászberényben. Az pedig, hogy utána a második plébánosi helye az legyen, ahol azt megelőzően káplán volt, az meg talán még ritkábban szokott előfordulni. Amikor megtudtam Érsek atyától ezt a dispozíciós hírt, akkor egyrészt rögtön örömömet fejeztem ki, másrészt pedig nyilván elgondoltam azt, hogy 17 év alatt sok minden változott a világban, tehát nem ugyanaz lesz a hely, ahova visszajövök, mert hát 17 év alatt nagyon sok ember elköltözött esetleg a városból, a fiatalok máshol laknak, az idősebbek közül talán többen meghaltak, tehát hogy nyilván már nem ugyanaz a közösség lesz, mint amit 17 évvel ezelőtt itt hagytam, de ugyanakkor nagyon kellemes meglepetés volt, amikor megérkeztem, hogy nagyon sok ismerős arc tűnt fel egyrészt az első vasárnapi miséken, másrészt pedig utána is többen megkerestek, és volt olyan, aki például elmesélte, hogy az egyik nagyon régen elmondott prédikációs történetem az mind a mai napig kíséri őt az életének a helyzeteiben, és azt gondolom, hogy ez mindjárt egy nagyfokú örömet is okozott a számomra, hogy akkor csak nem volt haszontalan az azt megelőző években készülni a szentbeszédekre és próbálni az érdeklődést felkelteni.
Azért könnyebb a helyzeted ilyenkor, azért tekeződünk, hisz régóta ismerjük egymást káplánkorodból, hogy itt mindent tudsz, hogy mi hol van. Ugye jöttünk hátra, mert festés van koronaszobában, hát igen, ez egy, igen, mit mondjak, nagyon-nagyon jó hely, egy riportra is, mert hát ugye te is szereted a magyar történelmet, a magyar történetet és minden mást. Ugye mindent tudsz, hogy mi hol van, és mondtad, hogy változás is történt, de azért nagyjából ugyanez a város, meg ugyanazok az emberek. Igaz, hogy megöregettünk, te még nem, a hívek is, a többsége, de a fiatalok meg felnőttek, úgyhogy tudsz mire építeni, alapozni. Azt hiszem, hogy a sok feladatod mellett, mert azért nem csak itt vagy, hanem azért ott az egyetemen is jelentős feladatod van. Lehet ez bírni egyébként, vagy tudnak segíteni? Vagy még azt mondod, hogy friss vagy, fiatal?
Hát egyrészt, amikor Jászberényben voltam, ugye ott is volt a plébániai feladatom mellett iskolának az igazgatója, illetve később, amikor már több célú intézmény lett, akkor főigazgatója, és igyekeztem úgy kiépíteni mind a plébániát, mind az iskolai rendszert, hogy legyenek megbízható emberek, akikre lehet támaszkodni. A másik dolog, nyilvánvaló, a mostani helyzet annyival másabb, hogy hát azért 30 éves korban az ember még jobban bírja, vagy 40 évesen magát, mint mondjuk már 50-en túl, de azt gondolom, hogy itt is azt lehet tenni, amit a korábbi helyemen, hogy a itt meglévő plébániai rendszert arra építkezve a szükséges esetleges átalakításokat majd az évek során megtéve, hiszen most még csak próbálok ismerkedni a jelenlegi helyzettel, és hát az egyetemen is nagyon jó munkatársak vannak, akikkel együtt tudunk működni, tehát így a kettő összehangolása azt gondolom, hogy egyelőre még mindig jól sikerült, és azért azt nem szabad elfelejteni, hogy korábbi helyemen nem volt káplán, itt viszont van egy káplán, aki tud segíteni, bár Jászberényben volt két nagyon jó állandó diakónusom, akik főleg a temetési szertartásokban nagyon sokat segítettek, de hát misézni ők mégsem misézhettek, Itt viszont a káplán atyával együttműködve, ügyesen megosztva a feladatokat, azt gondolom, hogy jól el tudjuk látni a plébániát, és hát hála Istennek van nyugdíjas atya a városban, a két filiánkban van kihelyezett lelkész, cigánypasztrációs lelkész, akivel szintén próbálunk együttműködni, tehát így azt gondolom, hogy a hívek nem fognak hiányt szenvedni abban, hogy papot lássanak, és hát én is szeretnék közöttük sok időt eltölteni, majd az ősszel elinduló csoportoknál megnézve, hogy most jelenleg mik működnek, és hát természetesen, ami a legfontosabb most számomra, hogy az általam indított Takács István klub, ami ugye itt az elmúlt években nem működött, azt majd valamikor, nem most itt rögtön az első hónapokban, de valamikor majd újraindítsuk.
Hú, olyan sok mindent mondtál, hogy az egyetemmel nem foglalkozunk, engem elsősorban Mezőkövet érdekel, van két plébánia, vagy két templom. Tulajdonképpen azért sokat változott Mezőkövet ez alatt a 17 év alatt, amióta nem voltál itt, és gondolom, hogy valamit vissza akarsz hozni, a Takács István klubot mondtad, ami tudományos, vallásos előadásoknak a sora volt, de más terveid vannak egy kicsit, vagy pedig nem akarod még felbojdítani a mékast, hanem dolgozni kell, hiszen vannak katolikus középiskola, óvodák is, meg stb., ahol részt kell vennetek, annak ellenére, hogy mind a két plébánia dolgozhat, de azért valószínű, hogy kerülnek oda olyanok is, akik itt laknak a mi körzetünkbe, tehát a nagy templom körzetébe, mert én nem fogom tudni másképp hívni, vagy lassan, komótosan fogod megérlelni a gondolatokat, és akkor újítani, mert meg kell újítani valamilyen szinten. Nem csak a nagyegyházat, hanem itt is.
Természetesen, hát Ferenc pápa állandóan ezzel foglalkozik, hogy újuljunk meg, és ne akarjunk megmaradni akár a gyermeki hitben. Tehát egyrészt hálásszívvel kell visszatekinteni azokra az esztendőkre, amikor a 17 év alatt, amíg én úgymond távol voltam, plébánosok és káplánok itt nagyon sokat tettek, többféle csoport volt, hol újjálakultak, hol változtak. Ugye nagyon sokszor papfüggő is egy csoport, egyik atya csinálja ezt a csoportot, másik kevésbé. Most a jelenlegi helyzetet kell megismernem. Vannak olyan csoportok, amelyekkel már találkoztam, vannak olyanok, amelyeket még meg kell ismerni, de azt mondhatom, hogy gyakorlatilag az arcok, akiket láttam egyik-másik csoportban, azért sok esetben ugyanazok, szerencsére, akik annak idején is itt voltak, és hát nyilván vannak újabbak, akik azóta költöztek ide, vagy visszaköltöztek. Ami talán egy sajátos helyzet, hogy abban az időben, amikor én itt káplán voltam, akkor ez az egyházközséghez nem tartozott egyházi fenntartású intézmény. Azóta került ide a szakközépiskola, amellyel egyrészt én korábban már megismerkedtem, hiszen az intézményben még Jászberényi plébánosként, iskolaigazgatóként elhívtak talán két alkalommal is előadást tartani, de természetesen majd most, amikor a tanévnyitó értekezletek kezdődnek, a Veni Sancte Szentmise, akkor fogom látni azt, hogy tulajdonképpen hogyan is változott meg az elmúlt években ez az intézmény, amióta egyházi fenntartású. Tehát egyrészt erre lehet támaszkodni, másrészt azt azért tudni kell, hogy nekem mindig a szívem közepébe volt a Szent László gimnázium, hiszen annak idején Török Ferenc igazgató oda hívott meg latin nyelvet tanítani, és az, hogy én egy német nyelvtanár szakos diplomát szereztem, az tulajdonképpen ennek is volt köszönhető, mert hogy kedvet csinálta az ilyen jellegű civil szak megszerzéséhez. Tehát mindenképpen a jelenlegi iskola vezetéssel fel fogom majd venni a kapcsolatot, és ahogy annak idején káplánként egy-egy osztályfőnöki órára bementem. Nem biztos, hogy én fogok menni majd minden esetben, de egy-egy alkalommal akár a káplán, vagy akár én szívesen veszünk részt ennek az egyébként állami fenntartású intézménynek az életében, nyilván a jogszabályokat és az egyes előírásokat betartva. Mert tulajdonképpen annak idején is úgy alakult itt az ifjúsági közösség, hogy az adott iskolák hittanosaiból az érdeklődőbbek, a kitartóbbak, a nyitottabb szívűek töltötték meg a plébániát, és azt hiszem, hogy ahogy végignézünk a templomokban, nagyon sokszor látjuk, hogy hiányzik a fiatal korosztály, és hogyha tudunk néhány fiatalt a templomba hozni, nem csak a úgymond kötelező osztálymiség keretében, hanem úgymond szabadon, önállóan is eljönnek, akkor az a plébániának mindenképpen hasznára válik. Hát, hogyha van egy 10-20 fős ifjúsági csoport, az az egész plébánia életében jelentős lehet.
Én úgy ismertelek meg a gyerekeinken keresztül, hogy mentél, vittél őket olyan helyekre, amit érdemes megnézni Rómától kezdve, nem sorolom végig, meg nem is tudom már, de tulajdonképpen az egy fiatal papnak szerintem az élete, hogy gyerekekkel, fiatalokkal menjen. Te most már egy komoly, nem idős pap, középkorú pap lettél, és bizony óriási feladatokkal. Ezek el fognak maradni, vagy tudsz szakítani egy-egy csoportra még időt, mert szerintem ott érik meg a gyerek a későbbi vallásos hit életre, olyan helyen, ahol van egy plébános, és viszi őket, és közben mondja, mutatja, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell ezt megtenni. Sajnálod a fiatalságot?
Hát én azt gondolom, hogy a elmúlt napokban mondtam egy pár szót Kolozsvárot, a Magyar Napok keretében volt egy vallásturisztikai konferencia, és én abból a apropóból kerültem oda meghívásra, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen most fog indulni egy vallásturisztikai szakirányú továbbképzés, amelynek a szervezésében én magam is részt vettem, illetve oktatója is leszek néhány tárgynak. És ott én elmondtam azt, hogy mikor szemináriumban jártunk, akkor kaptunk mi egy nagyon jó elméleti felkészítést. Nagyon jó, kiváló tanáraink voltak, viszont a gyakorlati képzés abban az időben még nem volt olyan jellegű, mint amit már a későbbi években, a 2000-es években csináltak, hogy sok plébániai kiküldés, nyári gyakorlatok, stb. Tehát mi úgy egyszer mentünk egy évbe plébániára, hivatás vasárnapján, nyáron is volt valami kis feladat, de inkább főleg elméleti képzést kaptunk, és amikor Mezőkövesre kerültem káplánként, akkor kihasználtam azt a bennem lévő, hát mondjuk így képességet, hogy szeretek utakat szervezni, szeretek menni, és valóban rájöttem arra, hogy ott lehetett igazán az híveket megismerni. Bármilyen korosztály jött, utána belőlük, közülük mindig megmaradt néhány, aki esetleg korábban nem járt olyan sokszor templomba, de aztán eljött, vagy fiatalok csatlakoztak a közösséghez. Tehát azt gondolom, hogy ezt most is ugyanúgy meg kell tennünk, ugyanúgy meg kell szerveznünk. Nyilván, ahogy te is mondtad, hogy most azért már nem káplán vagyok, tehát káplánként azért sokkal egyszerűbb volt a helyzet, hiszen plébános azt mondta, hogy lehet csinálni, és onnantól kezdve rám volt vízbe a feladat. Most én mondhatom magamnak, hogy csináljam, de hogyha nincs rá idő, vagy más feladatok vannak, akkor nyilván ezt nehezebb megtenni, de én az egyetemen is egyébként ezt az egyik feladatot kaptam érsekatyától, hogy az egyetemi dolgozókat, és hogyha jönnek, akkor a hallgatókat is egy-egy zarándok útra vigyem el, lelki gyakorlatot szervezzek nekik, tehát azt gondolom, hogy ez a plébánia a közösség életében pedig abszolút majd természetes lesz.
Melyik a nehezebb hivatás, papként dolgozni, vagy pedig, hogy mondjam, szervezőként? Mert hát ugye neked itt van a plébániád, itt vannak a filiák, és akkor mellette épp azt beszélgettél a hitoktatókkal. Tehát ez a szervezés valószínű, hogy egy kicsit jobban leköti az idődet majd, mint azelőtt. Ebben vagy jobb, vagy a hitéletben, úgy hogy érzed? Mert végül is ugye mind a kettőben nem lehet valaki egyformán jó.
Nyilvánvaló, hogy a szervezés az egy olyan adottság. Tehát azt tanulni is lehet belőle valamennyit, de mondjuk amikor én vezető voltam, vagy első számú vezető, akkor azért tudtam azt, hogy rajtam múlik nagyon sok minden, még akkor is, hogyha a feladatokat az ember szét tudja osztani, de ha kimarad egy lépcső, például az ellenőrzés, vagy a visszacsatolás, és például ez nekem egy kicsit gyenge pontom volt, hogy kiadtam a feladatot, és utána úgy voltam vele, hogy biztos megcsinálják, aztán közben nem csinálták meg. Tehát a szervezésnek ez egy nagy nehézsége, amire oda kell figyelni, hogyha az ember valamit elindít, akkor azt folyamatosan kövesse. Ha jól értem a kérdést, akkor ugye igazából
a hitéletet úgy gondoltam a csoportoknak a kezelését, tehát nem a misét magát, pedig hát az is jó. A három példát még bennem van mindig három példát mondtál, és ez a három példa egyik megragad valamikor.
Igen.
Mindig. Tehát én arra a csoportoknak a kezelésére gondoltam a hitéletet.
Igen, hát én azt gondolom, hogy a plébáni csoportok kezelése talán nehezebb. Abból az egyszerű okból fogva, hogy ezek a plébániai csoportok mindenütt, tehát szerencsére itt nincs különbség, hogy kis falu vagy nagyváros. Egyrészt vannak emberek, akik szeretnek minden csoportba ott lenni. Ugye plébániákon ezt tapasztaljuk. És akkor néha az egy kicsit nehéz dolog, hogy hát ugye ugyanazt a hívőt már agyon pasztoráltuk, gyakorlatilag szegényt, és akkor volt olyan, aki szóvá tette, hogy hát ezt már én mondtam a másik csoportnak. Hát igen, mert a másik csoportnak is én ezt akartam mondani, arról én nem tehetek, hogy ő még egy csoportba eljött, és ott még egyszer hallotta. A másik pedig, hogy hát a 12 apostol között is voltak rivalizálások, ugye, és akkor Jézus megintette őket, hogy ez ne legyen így köztetek. Plébániai csoportok között is elő szokott fordulni rivalizálás, hogy ki a jobb, vagy ki tartozik jobban a plébániához. Én bízom benne, hogy nálunk itt ilyen nincs, meg nem is lesz, de mindenképpen kezelni kell ezeket a helyzeteket, és hát itt ami nagyon fontos, hogy ma már nem lehet azt megcsinálni, mint az én gyerekkoromban, hogy a két káplán, vagy akár volt, ahol még három káplán is volt, egy csoportot teljesen felvállaltak, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ők ültették be a gyereket a trabantba, vitték el sátorozni, stb., amit még ott a kommunizmus idején ugye meg lehetett tenni. Ma már nagyon sok civillel kell együtt dolgozni, és itt nagyon fontos, hogy megfelelő jó munkatársak legyenek.
Mindenkinek van valamiféle minta, példakép, neki is szokták mondani, akire úgy büszke is az ember, illetve egy kicsit követi a gondolkodásmódját, cselekedeteit. Neked van-e olyan elődöd, vagy nem is elődöd, akár civil életből, akár pedig itt az egyházi életben, akinek a munkáját nagyra becsülöd, vagy nagyra becsülted, és akkor követed valamilyen szinten, mert az egy kis könnyebbséget is ad, hogy igen, ez a minta, ha így csinálom, valószínűleg nem lesz rossz.
Gyerekkoromban Sárospatakon Kurtos András kanonok úr volt a plébános, gyakorlatilag az utolsó évet leszámítva, mielőtt elmentem volna a szemináriumba. Ő volt, aki ott az egyházközséget vezette, és bár mindig a káplánok voltak elsősorban, akik a gyerekekkel foglalkoztak, és éppen ezért nagyon sok káplánt tudnék felsorolni, de egyszer egy műsorban elkezdtem sorolni, és valakit kihagytam, és utána az illető szóvá tette, hogy őt nem említettem meg, úgyhogy káplánokat összességében mondom, hogy mindegyiktől, akik ott voltak, sokat lehetett tanulni, de a plébánosokat nyugodtan meg lehet említeni. Őtőle megtanultam azt a három dolgot, ami szerintem nagyon fontos. Egyrészt közvetlennek lenni, amennyire csak lehet, emberekhez, gyerekekhez, fiatalokhoz. A másik, az ő prédikációiban szerepeltek mindig a példák, tehát igazából ezt onnan vettem, hogy azt megjegyeztem, hazamentem is, el tudtam mondani otthon, hogyha éppen azon a misén anya vagy nagymama nem volt ott, és akkor elmondtam, hogy miről szólt. A harmadik pedig igazából az a kitartás, amit ő abban a kommunista helyzetben, meg a nehéz helyzetben is meg tudott tenni, ahogyan akár a plébánián folyó hitoktatást védte, ugye azért ott nem volt könnyű a 70-es, 80-as években, tehát ez mindenképpen egy példa. De ugyanilyen példának tekintem Götz Pár kanonok urat, akinek az idején mentem el szemináriumba, és aki a papszentelésem után ősszel halt meg. Ő abban volt példa, hogy rendkívül művelt volt. Több nyelven beszélt, papokkal összejárt, és például hol angolul, hol németül olvasták a Szentírást. Fiatal papok körül csinált egy ilyen kis baráti kört, és hát természetesen, ahogyan a betegségét ő végigélte azt a sok esztendőt, az is egyfajta példaértékű volt. Aztán, ha ilyen nagyokat kell néznem, nagy példákat, akkor azt hiszem, hogy mindenképpen Szent II. János Pál pápának a tevékenységét ki kell emelni. Én nem mondhatom azt, hogy én azért utazok, mint annak idején a pápa, hogy a világ minden pontján a katolikus egyházat megerősítse, de az biztos, hogy ha bárhova is megyek, akkor akár néha van egy-egy magánutam, de általában én csoportokat szoktam vinni az arándokutakra, de hogyha magam megyek valahová, egyszer-egyszer előfordul, akkor is nyilván mindig a legfontosabb, hogy az adott településnek, városnak, templomait felkeressem, esetleg plébánossal vagy püspökatyával találkozzak. Ezek nagyon fontosak, és hogy tanuljak tőlük egy valami új szempontot, ezek azért nagyon fontosak. És hát ami a mostani Szentatyát illeti, azt gondolom, hogy tőle is nagyon sokat lehet tanulni. Tőle főleg azt lehet megtanulni, hogy olyan egyszerű beszédeket mond, ugye a magyar kuri rendszeresen hozza ezeket fordításban, ami nagyon jó. Ha végignézzük a beszédet, mindig van benne egy egyszerű, szinte már-már köznapi gondolat, de azt utána olyan alaposan át tudja formálni teológiailag, hogy egyszerre tanul belőle a templomot nem nagyon látogató ember, és ugyanakkor pedig a mélyen elkötelezett vallásos ember is. Hát próbálok én is mostanában a prédikációimban nem csak a három példát, vagy három történetet, vagy három tanítást mondani, hanem mivel akik bejönnek a templomba nagyon sokszor, lehet, hogy a katolikus iskolának a munkatársai, de azért korábban ők nem voltak mondjuk templomba járók, és akkor nekik egy olyan prédikáció, amit a mindennapos templomba járó már természetesnek vesz, az keveset fog mondani, vagy nem fogja érteni. Tehát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. És hát a két érsek, aki alatt én papi tevékenységemet végzem, mind a kettőtől egy-egy nagyon fontos dolgot tanultam meg, de Seregi érsek úrtól azt a fajta lendületet és kitartást, amit ő itt 87-től 2007-ig az egyházmegyébe végzett, és hát templomok sora épült, újult meg, és hogy gyakran átjött hozzánk a szemináriumba, és a füstölő használatától kezdve sok mindenre megtanított, és a Telnyák érsek úr pedig azért szimpatikus, jó példa számomra, mert felismerte az idők jelét, és 2010 után nem minden egyházmegye döntött úgy, hogy iskolákat fog átvenni, és ő mégis ezt a bátor lépést megtette, és hát eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag óvodától az egyetemig az Egri főegyházmegyében minden intézmény a rendelkezésünkre áll. Itt most már csak rajtunk papokon, meg hát a híveken múlik, hogy tudunk ezzel a eséllyel élni.
Négy várost említettél, ugye, hát Eger alap, hiszen ott tanultál a születési helyedet, a Patak, hogyha jól tudom, Jászberény és Mezőkövesd. Hogy osztod meg a szíved ezek között? Egyszerre szereted mindet?
Igen. Hát a Sárospatakhoz nyilvánvaló, hogy az ember ragaszkodik, Bodrogparti, Athén, Magyar Cambridge, ugye ezeket a neveket használtuk régen, hát ma egy kicsit másként néz ki a város, az utóbbi időben ugye sajnos többen elköltöztek, azért legyünk őszinték, elég a szélén van az országnak, bár egyre jobb a közlekedés, de hogyha elmegyünk oda, és az egyházmegye másik bazilikájába belépünk, ahol én az új misémet, és most az ezüst misémet is bemutattam, akkor mindenképpen én nagyon otthon érzem magam. Eger, ez olyan város, ahol az ember azt a 6 évet töltötte, ahol fel kellett készülni a papi életre, most pedig immáron már 4. éve szinte a hétnek, ha nem is minden napján, de majdnem minden hétköznapján az egyetemmel kapcsolatban ott kell lennem, és próbálom megismerni, még most is csak ismerni az egyetemnek a működését, és hát segíteni abban, hogy valóban ne csak névben, hanem egyébként is katolikus legyen. És hát Mezőköves Jászberény, hát az most így azt mondom, hogy lehet, hogy versenyez a lelkemben, de igazából nem kell, mert 17 év Jászberényben az elején nagyon nehéz volt, 8 év Mezőkövesd után egy még a szülővárosomtól még messzebb lévő helyre egy ismeretlen közegbe menni, és ráadásul egy sajátos feladattal kezdtem, mert nem káplán vagy plébános lettem, hanem érseki biztos a katolikus iskolában, és amikor ott először megláttam az épületet, kicsit lepukkadt az udvaron mindenféle félig meddig összedőlt épület, hát bizony, mikor visszafelé jöttem, akkor egy stopptáblánál majdnem nem álltam meg, mert egyszerűen el voltam kicsit szörnyűködve az állapotoktól. Ma, ha aki elmegy a Jászberényi Nagyboldogasszony katolikus iskolába, az Angyalkert óvodába, a Szent József technikumba, azért már egészen más állapotokat talál, és azt gondolom, hogy éppen emiatt, mivel sok közöm volt hozzához, hogy ez megújuljon, ezért ezt nem is szabad elfelejteni, de én azt mondtam a híveknek, amikor hát ugye néhányan szomorkodtak, amikor eljöttem, hogy következő a feladat. Hálát adna jó Istennek, hogy 17 évig ott voltam. Azért nem minden helyen van egy plébános ennyi ideig. A másik, jön az új atya, meg kell ismerni, meg kell szeretni, támogatni kell, biztatni kell, hogy ezt a itt megszokott lendületet a plébánián tudja tovább folytatni. És a harmadik, ma már nincs távolság, a Mezőkövesdi Zsúri az egy nagyon látványos és vonzó attrakció, el lehet jönni, és néha be lehet nézni a templomba, és akkor azt gondolom, hogy nem kell versenyezni a városnak. Viszont most én újra matyó lettem, ha szabad ezt mondani, tehát nekem most ez a feladatom, és ezzel kell foglalkoznom, és azt hiszem, hogy ennek a célnak fogok majd iparkodni, igyekezni, megfelelni, és hát várom mindig majd a kedves híveknek a reakcióját, lehetőségeket csoportokban, egyénileg is, hogy beszélgessünk, osszuk meg a tapasztalatot, és a sok meglévő jót próbáljuk erősíteni az egyházközségben.
Káplánként kitüntetést is kaptál, ugye, a várostól. Hát van még cél? Hát nézed az órádat, most már azt hiszem, hogy mennünk is kell. Na, köszönöm szépen, de akkor szeretném még újabb kitüntetést is, ugye?
Nagyon érdekes, mert amikor a 2007. augusztus 20-án Tálai András, akkori polgármester úr, miniszterhelyettes úr átadta a Prorbe díjat, akkor azt mondta, hogy az azt követő fogadáson, hogy még azért nagyon fiatal vagy ehhez a díjhoz, még sokat kell dolgozni. Hát most itt a lehetőség, visszatértem, úgyhogy tovább tudok dolgozni. Ami aztán nagyon érdekes, hogy én Jászberényben is kaptam egy Prorbe díjat, és oda is eljött miniszterhelyettes úr, és mondta, hogy vigyázzanak az István atyával, mert ő elmegy egy városba, bezsebel egy díjat, aztán megy tovább a következőért. Hát viccet félretéve azt hiszem, hogy mind a két elismerés nem is annyira nekem szól, hanem annak az egyházunknak, akiknek, vagy amelynek a keretében akár az iskola megújítás, akár a közösségépítés zajlott, és hát természetesen a legnagyobb díj az a Jóistennek a elismerése, meg azért néha jól esik, hogyha hívek is azt mondják, hogy jaj, de jó, hogy itt tetszik lenni, és jaj, de jó, hogy ezt vagy azt megcsináltuk.
Dr. Novák Istvánt a mezőkövesdi Szent László templom plébánosát hallották. Harmadik alkalommal rendezték már meg a regionális fakitermelő versenyt Bükzércen. A következőkben az esemény szakmai vezetőjével beszélgetek.
Taba Zsolt vagyok, az András Tél Kft. Műszaki képviselője, és a verseny, a fakitermelő versenyeknek a stíl oldaláról a felelőse.
Ha jól hallottam, 13. alkalommal van már ez a Bükzérci verseny megrendezve. Mind a 13-an itt volt a stíl?
Hát a stíl fakitermelő verseny sorozata neve is ennek, tehát a stíl indította, és a stíl oldaláról mindig valaki, hogy elég sokszor én is itt vagyunk, és ugyanezzel az erővel, bemutató sátor, szalagok, felszerelés nagy része, és a szakmai rész is, a pontozólapok és a szabályzat is a Stíl Kft.-nek a birtoka.
Akkor tulajdonképpen a zsérciek a helyet adják, illetve a különböző kiszolgálás, de maga a verseny az az önök szakmai felügyelete alatt zajlik.
Igen, igen, konkrétan az én szakmai felügyeletem alatt, és az egész versenysorozatot a Stíl indította el 22 évvel ezelőtt, és ugye ebből már 13-szor itt volt Bükzsércen, és számtalan másik helyszínen is. Évente 6 helyszínen mennek ezek a regionális versenyek, és egy döntő van, ahol minden regionális versenyből bejut 5 legjobb csapat. Ez a döntő idén Bábolnál lesz szeptember 7-én a bábolnai gazdanapok keretében. Tehát ez, gyakorlatilag ez az egész sorozat, ez így néz ki már nagyon régóta. Az első években, tehát még 21-22 évvel ezelőtt még nem voltak regionális versenyek, hanem csak egy meghívott, nevezzük nagy verseny volt, vagy döntő, de hát nem döntött el semmit, hogyha nem volt előtte selejtező, hanem az érkező csapatok, akiket annak idején a mi partnereink delegáltak, tehát az ő területükön a kereskedő partnereink, ők által nevezett csapatokkal indult az egész, és egy hosszú évek után pedig kialakult egyfajta regionális versenysorozat, melynek az egyik legoszloposabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező helyszíne, ez a bükzsérci helyszín, a legszebb helyszín is egyébként, és itt a helyi szándék és a Stihl Kft. Szándéka találkozik. A legtöbb helyszínen a Stihl Kft. Szándéka van, és adnak egy helyszínt, itt pedig a helyiek is beletesznek apait, anyait, ők dolgoznak a pályákon, ők adják a gépet, a fát, persze az erdőgazdaságokkal összefogva, itt az Egererdő és az Északerdő, aki itt a helyileg érdekelt, és ők oda hozzátették, amit az ő oldalukról fontos. Más esetekben van, hogy az önkormányzat, aki a főszervező, de azért egy-egy erdőgazdaságot jó, hogyha tudnak maguk mögött, tekintettel a gépigényre, a faanyag igényre, és nem beszélve a helyi bírókról, ugyanis a regionális versenyeken a bírókat a helyi erdőgazdaságok delegálják, azáltal, hogy ugye elég sok verseny van, helyileg kell a bírókat kiképezni, szerencsére kiképzett bírók vannak, mert 13 éve itt vannak a versenyek, tehát nincs is új bíróm idén, akiknek ez új dolog lett volna.
Ugyanis zajlik akkor regionális, országos,
ennyi.
Utána...
Van egy regionális sorozat, amely most ez 6 helyszínből áll, és van egy ennek, ahova bejutnak, az a döntő, a legjobb 5, pedig a döntő, 2 szint van.
Másik szint nincs, Európa bajnokság, világbajnokság,
ebbe
az
a
más.
Ebbe a fajta versenyzésbe, ami konkrétan ez csapatverseny, tehát ha végignézzük, akkor külön van szerelés, de a pályán az zajlik, hogy egyszerre 4 fő bemegy, és különböző vágásokat dönt, és gajazást, kombinátorabolást, stb. Végez. Ilyen fajta sorozat, ez magyar sajátosság, mint említettem, Magyarországon találták, és csak itt alkalmazzák. Maga a hagyományos fakitermelés, mint külön disziplinák és egyéni versenyben létezik. Éppen 3 hét múlva lesz Bécsbe a világbajnokság, és persze vannak nemzetközi versenyek is, elég ritkán, de vannak. És a lényeg az, hogy a magyarországi válogatott természetesen ezeken a megmérettetéseken a világbajnokságon indul, éppen a következő 3 hét múlva Bécsin is ugye lesz egy magyar csapat, ahol a versenyszámok nem ilyenek, hanem egyéni versenyszámok vannak, és ott összeadják az egyéni pontokat, és úgy alakul ki a csapat pontszám. A disziplináknak, maguk a feladatoknak a jellege az szinte ugyanaz, de nagyon hasonló. Például szerelés az van, még ha egy teljesen másik gépen is, a saját gépükön. Döntés az lényegében pont ugyanez, a döntés az pontosan bele van ide emelve, tehát abban nincsen különbség. Az ő szabályzatukat hoztuk be ide. A kombinált darabolás, ami tehát egy állványon van rajta fa, abból is pontosan ez csak 2 fa van az ottani versenyen, és van még a gajazás, az egy nagyon-nagyon előre készített, preparált, nagyon hivatalos fenyőrönkön van, ami mértanilag kimért ágakkal és egy hámozott törzsön, tehát itt az kicsit azért más, illetve van még egy versenyszám, a lánckímélő darabolás, ami itt gyakorlatilag mint külön versenyszám nincsen, de több helyen darabolni kell, és a láncot kímélve kell darabolni, de ugye azt nem mérjük, azt az egy versenyszámot, ami tehát hasonlít, vagy jellegében ugyanez.
A technika, az gondolom számít, azt láttam, vagy hallottam, hogy a lánccsere az idegen gépen volt, tehát új gépen volt, ott egyenlő esélyek voltak. De itt egyenlő esély van, mindenkinek a technikája hasonló, vagy van, aki profi, van, aki félprofi, van, aki amatőr.
Hát természetesen ez egy begyakorlottságtól, szakmai előképzettségtől, és hát a versenyrutintól is függ. Olyan nem szokott lenni, hogy valaki csak úgy elkezdi csinálni, és másnap megnyer egy regionális versenyt, vagy bejut a döntőbe. Tehát itt jó néhány év gyakorlása után van esély arra valakinek, hogy valami maradandót alkosson. Adott esetben, hogyha a csapat csapat mondjuk tavaly már itt volt és bejutott a döntőbe, elképzelhető, hogy néhány délután gyakorolnak és idén is jól tudnak szerepelni, szerencsével be is juthatnak a döntőbe, de akiket én ismerek és mondjuk elkezdték, azért inkább azt mondom, hogy az első évben ez ritkán szokott előfordulni. Aki a legprofibb, azért mégiscsak van ebbe profizmus, szerintem csak szokásos csapat összeáll egyszer, és akkor be is jutnak a döntőbe, és már a döntőbe is simán az első tízbe lehetnek a legprofibbak. De ők nem ma kezdték, hanem mondjuk már 15-20 éve is csinálják.
Én arra gondoltam, hogy a gépük, az a gép, amivel végzik a versenyt, az is lehet jobb az egyik, mint a másik.
Hát én azt gondolom, a gépben van a legkevesebb különbség. Mindegyik professzionális, nagy teljesítményű motorfűrész az, hogy azon belül az a két-három típus, ami van. MS a betűjelük, és 661-es, 462-es, lényegében ezeket látom, ezt a két típust, amivel kint a fakitermelők is dolgoznak jelenleg, tehát ez a két típus a legelterjedtebb, és mindenkinek lényegében ezek a gépeik vannak. Ha a gép jól meg van élezve, karbantartva, akkor nincsen különbség. A itt ezen a komplet versenyszámon semmilyen különbség is technikai alapon, feltétele, hogy a gép karban van tartva, és jól meg van élezve, vagy új lánccal használják.
De a világbajnokságokon...
A világbajnokságokon...
Ott van különbség, mindenki stillel dolgozik.
Ez egy márkahű versenysorozat, itt csak stillek vannak, és elmintettem, melyik két típus is.
Most már értem.
A világbajnokságon a természetesen teljesen márkafüggetlen, és ott bármilyen géppel indulhat, olyan, amit már összegem is hallottunk soha, világ bármely részéről. Természetesen Európában két típus, ami elterjedt, és elég ritka, hogy más típussal van ott valaki. Teljesen márkafüggetlen. Visszatérve a szerelésre, meg az egyéb dolgokra, ugye itt a mi gépeinkkel szerelnek azért, hogy egyenrangú feltételek legyenek, a világbajnokságon pedig a saját gépükkel szerelnek is, meg dolgoznak is. Ugye itt most a területen a saját gépükkel vannak a szerelésbe, ahol aztán nagyon nagy különbséget lehetne csinálni egy saját gép, illetve egy standard gép esetén, akár két-háromszoros időket is simán hozhat egy idegen gép, mint egy előre preparált, nagyon jól kialakított versenyzésre szánt nem standard gép. A láncok, a vezetőlemezek, a csillagkeréknek az egész gép kialakítása több hétig is előkészíti egy versenyző, mire egy nevezzük standard gépből kialakítja azt, amivel ő mondjuk sok-sok másodpercet, ugye itt másodpercekben mérjük ezeket a dolgokat, meg pontokba, tehát adott esetben egy-két másodpercet vagy pontot, ha valaki tud csinálni, csak a technikán, tehát a gépen már az is megéri. A kombinált versenyszámban még egyszer mondom, jelentőség nincs, de a szerelésben jelentős, éppen ezért van az, hogy a mi központi új gépeinken szerel mindenki, és tök egyformák a feltételei.
Ezt a bűvös számot, a 20 másodperc alatt már jó. Hát én így belegondoltam, lehet, hogy egy fél óra is kellene nekem, amíg ezt megcsinálnám, de hát, hogyha megnézem az autóversenyzést, a Forma 1-nél...
A gumicsere, vagy a kerékcsere.
De ott is csere van, ott a 2 másodperc, itt a 20 másodperc, szóval ez profi. Akik ide jönnek, azok már tudnak valamit.
Hát akik ilyen 20 másodperceket tudnak, és versenykörmények között, mondjuk, hogy szerelnek ma 2x20-at, mert a 2x lehet nekifutni ennek a feladatnak, ő rengeteget gyakorolt, vagy évek óta csinálja. A világbajnokságon azokkal a preparált és saját gépekkel, ott simán 10 másodperc alattiak ezek az idők már. Ha meg így nekiállna bármelyik néző, vagy én, vagy ön, vagy bárki, akkor bizony eltartana. Hát azért nem fél óráig, de szerintem egy olyan egy-két percig azért ellenne az ember vele. Feltételezve, hogy azért sietni kell, mert hogyha az ember otthon éppen a gépét karban tartja, akkor lehet, hogy akár közben még meg is iszik egy kólát, vagy egy pohár vizet. Tehát éppen azt egy pihenőnek is szánhatjuk, amikor a vezetőlemez vagy a gép karbantartását ezekben a nevezők üzem szüneti részekben szokta az ember csinálni, és nem kapkodás jelleggel. Ugye a munkaterületen is, ugye itt úgy tűnik az emberek, mintha kapkodnának, meg a szereléskor is. Inkább az van, hogy lehetőleg minél gyorsabban, de minél precízebben csinálják meg. Ugye a gyorsaság az elképzelhető, hogy utána a hibapontokban megbosszulja magát. Tehát itt a másodperceket azzal együtt érdemes nézni, hogy van-e mellette még hibapont. Tehát nem csak a másodpercek ellen dolgozunk, hanem hogyha összegyűjtött mellé még egy-két hibát, az önmagában 20 pont, hogyha egy hibát csinál bárki bárhol. Az egész szerelés ideje, bár ott azt szimplán számolják, de azért a hibapontoknak nagyobb hangsúlya van, mint a másodperceknek. A hibapont mentességnek.
Érdekel, hogy ez a verseny, vagy megmérettetés szakmailag, vagy inkább reklámként jobb önöknek?
Természetesen mindennek van egy reklám oldala, főleg, hogyha egy kereskedelmi cég mögé áll, vagy egyáltalán kezdeményez egy ilyen sorozatot, de a világban majdnem minden reklám kivéve, amit el akarnak hallgatni, az pedig a hír, tehát ettől között ez a differencia, de most nem is ez a kérdés. Az egésznek én azt gondolom, a lényege egyfajta kultúrmisszió. A Stihl szerintem egyetlen egy reszelővel nem ad el többet, vagy kevesebbet azáltal, hogy itt Bükzsércen, vagy bárhol máshol valakik egymásnak, meg a gépüknek feszülnek. Tehát nincs ennek közvetlen mérhető száma azáltal, hogy a reklám az akkor hatásos, hogyha van mögötte valamilyen várható nyeresség vagy bevétel. Egyfajta kultúrmisszió egy olyan szakmai alapoknak a letedésére, terjesztésére és kiszélesítésére szánta el magát 22 évvel előtt a Stihl, amire én azt gondolom, hogy nem csak ebben a szakmában, hanem más szakmában sem gyakori, hogy ebből a versenyszabályzatból és a pontozó lapokból nagyon sokan megtanultak már a versenyeink hatására szakszerűen, de mégis tempósan dolgozni, és rengeteg olyan, ugye biztonsági előírás van, amit a hétköznapi életben nem tartottak be, és az a rózsaszín kép van előttem, hogy talán az életben is ezek közül egyet vagy kettőt vagy elég sokat tudnak használni, terjeszteni, és ezáltal a versenysorozat által lényegesen kevesebb baleset vagy veszély érheti őket a mindennapokban. Aki tehát autóversenyző, az lehet, hogy haza tudná vezetni a kocsimat Pestre. Aki pedig nagyon komoly gondjai lennének az autóvezetéssel Pestig, az egyelőre nem menjen Forma 1-re komoly szándékkal. Tehát ez válvetve segíti a szakmai alapok megteremtését, ugye mindenkinek elvileg a bíróknak is, ugyanis általuk is a szakmaiság terjesztődik. Nem csak a versenyzők, ahogy mondjuk van itt 10 csapat, és mondjuk legyen akkor minden mögött még egy csere is, tehát akkor csapatonként 5 fő, aki kicsit jobban elmélyed a szakmai dolgokba, hanem mindenhol van egy 10 bíró, akik elvileg művezetői az adott erdőgazdaságnak, hogyha ők is jobban értenek hozzá, meg jó néhány fakitermelő is, akkor ennek lényegesen szélesebb funkciója van, nem csak egy adott verseny, ki volt a legjobb, kinek volt szerencséje, kinek volt jó fája, meg jó napot fogott ki, hanem azért 20 év alatt nagyon komoly szerepe van, véleményem szerint a szakmai alapoknak, a megerősítésének, mert mindenki elvégezte mondjuk az erdészeti iskolát, vagy szerzett fakitermelő papírt, vagy bármilyen jogosultságot arra, hogy egyáltalán itt legyen versenyző vagy bíró, de hogyha ezt az ember átismétli egy ilyen szigorú szabályrendszerbe, és évente ezt felkészülés, akkor régiós verseny, akkor még egyszer átnézi, akkor tehát ennek egy olyan elsődlegesen szakmai alapok elmélyítési jelentősége van, és véletlen se a reklám. Ezt szerettem volna mondani, azt a reklám értéket azt nem elhazudva, mert minden az.
Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy bőségesen kaptunk
túl sokat is mondtam.
Jó, de keveset arról, hogy igazából elmélyülhessünk benne. Hát csak nézem az eszközöket, tolómérő,
cél, tehát egy lézer, amelyikkel a döntési iránynak a helyességét ellenőrizzük. Tehát, hogy
a legmodernebb.
De nem azt tettük, hogy gyakorlatilag talán látható itt közelről, tehát hogy ezzel mérik
a döntéskor.
Tehát itt minden másodpercre, egy centire megynek, milliméterre. Ez nem más alapvetően, mint az egyedüli szakmai lehetősége az ágazatnak, hogy ezt a szakmát, ami a fakitermeléshez kötődő, ezt a szélesebb plénum előtt megismertesse, emberközelévé tegye, és a szereplőitnek pedig egyfajta továbbképzést adjon.
Tava Zsoltot, a bükzsérci fakitermelő verseny szakmai vezetőjét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.